Engedd meg, hogy ne foglalkozzam szavaiddal, és ne feleljek vitázva barátom visszaverésük céljából. Hiába való lenne. Amit mondasz, nem alkalmas a vitára, sőt, egyáltalán nem is kell mondanod, hanem csupán ennyit: nem akarom. Mindez semmi más, mint hajthatatlanságod ruhája és hasonlat köntöse, és csak elhatározásaid ércből való szilárdsága gránitnál keményebb akaratot tárul elém hatásosan belőle. Hogyan küzdenék civódó, tehetetlen szóharcban ellene, holott szeretem, és asszonymódra gyengéden csodálom. Most azonban a másikra várok, ami kevés vagy semmi lenne enélkül, de ettől nyeri kivételes becsét. Teljesítő engedékenységedre várok. Ezen az órán, amely nem olyan, mint más órák, ezen a kettesben töltött, várakozással teli órán, amelyen eljöttem hozzád kérésemmel, férfiúi akaratod le fog ereszkedni hozzám, és eleget tesz kívánságomnak mondván, eltávoztatom a botrányt a háztól, és megfosztom hivatalától Ozárszifot, kitaszítom, és túladok rajta. Hallhatom ezt tőled, uram és férjem? Mondottam, hogy nem hallhatod ezt tőlem, drágám, minden jó szándékom ellenére, hogy neked örömet szerezzek. Nem taszíthatom el Ozárszifot, és nem adhatok túl rajta, nem akarhatom ezt, az akarat ehhez nem áll rendelkezésemre. Nem akarhatod. Így hát akaratod a te urad, nem pedig te vagy ura akaratodnak. Gyermekem, ez szőrszál hasogatás. Hát van különbség köztem és akaratom között, hogy az egyik lenne az úr, a másik a szolga, és egyik rendelkezhetne a másikkal. Rendelkezz egyszer te akaratoddal, és akard, ami merőben ellenedre van, sőt, iszonyú számodra. Megteszem, felelte a nő hátravetett fővel. Ha magasabbról van szó, a becsületről, a büszkeségről és a birodalomról. Itt egyikről sincs szó, vagy inkább amiről minden esetre szó van, az a józanész becsülete, az okosság büszkesége és a méltányosság birodalma. Ne gondolj ezekre, Petepré, kérte a nő harangozó hangon. Gondolj az órára, az egészen ritka órára és a várakozásra, amellyel hozzád jöttem megbontva a rendet és kényelmességed ellenére. Lásd, térdet köré kulcsolom karom, és így kérlek, hallgass meg hatalmaddal, férjem, ez egyszer, hadd távozzak megvigasztalódva. Bármely kellemes is számomra szép karjaidat térdem körül érezni, felelte Petepré, mégis lehetetlen kérésedet teljesítenem, és csak karod látsága okozza, hogy oly lágy szemrehányásom, amelyet amiatt kell tennem, hogy így kevéssé kímél egy nyugalmamat, és úgy látszik többé egyáltalán nem érdekel jólétem. De jól lehet nem érdekel, mégis tájékoztatlak róla némileg négy szem közt ezen az egészen ritka órán. Tudd meg, mondta bizonyos mértékben titokzatosan, hogy ragaszkodnom kell Ozárszif jelenlétéhez, nem csupán a ház érdekében, amelyet gyarapít, vagy mert az ifjú oly kedvemre olvassa a bölcsek könyveit, mint senki más, hanem még más okból is rendkívül fontos jól léptem érdekében. Azt mondom, hogy a bizalom jó érzését kelti bennem, nem mondtam eleget, valami nélkülözhetetlenre gondolok, szellemek gazdag leleményű ilyen és amolyan vígasztalásban, de a fő dolog, hogy naponta és óránként talál szavakat személyemet illetően, amelyek engem önmagam előtt szép fényben mutatnak be, isteni fényben, szívemet bátorsággal töltik el magamat illetően, hogy úgy érzem, hadd küzdjek meg vele, mondta Eni, még szorosabban kulcsolva férje térdét, s hadd üssem ki a nyeregből őt, aki csak szép szavakkal tud bátorságot önteni veléd, és benned önbizalmat kelteni. Én jobban értek ahhoz, alkalmat adok rá, hogy csak ugyan megbátoríts szívedet önmagadtól, saját hatalmadból, amennyiben teljesíted ennek az órának várakozását, és visszaadod a sivatagnak a rabszolgát. Mert milyen jól fogod majd magad érezni, férjem, ha teljesített kérésemet, és megvigasztalva távozom tőled. Azt hiszed? Kérdezte Petefré hunyorogva. Halt hát! Megparancsolom, hogyha ispánom mond káv kileheli lelkét, mert közel jár hozzá. Ne Ozarszif álljon utódaként a ház élére, hanem más valaki, például Hamat, a tálalóasztal írnoka, Ozarszif pedig maradjon a házban. Mut fejét rázta. Ezzel semmit sem tettél érdekemben, barátom, és bátorításod és önbizalmad érdekében sem. Mert ennyivel csak félig, vagy még kisebb részben lenne teljesítve kívánságom és kielégítve várakozásom. Ozarszifnak mennie kell a házból. Akkor hát, szólt Petepré gyorsan, ha ez nem elég neked, ajánlatomat is visszavonom, s az ifjú kerül a ház élére. Az asszony leoldotta karját. Ez az utolsó szavad. Sajnos nem áll más rendelkezésemre. Akkor hát megyek, lehelte Mut, és fölállt. Nem tehetsz mást, felelte Petepré. Mindent összevéve mégis kedves óra volt. Ajándékot fogok küldeni neked, hogy megörvendeztesselek. Elefántcsontból való balzsamtartót, amelynek faragása halakat, egereket és szemeket ábrázol. Mut hátat fordított, és az oszlopívek felé indult. Egy pillanatra megállt ott, ruhájának néhány redőjét fogva kezébe, melyet az egyik törékeny oszlopnak támasztott. Homlokát kezébe hajtva, arcát a redőkbe rejtve. Senki sem látott eredők mögé, és Mut elrejtett arcába. Azután tagsolt, és kilépett. Három beszélgetés. E beszélgetés följegyzése után most már oly mélyen jutottunk alá történetünkben, hogy ismét folytathatjuk azon a magasabb ponton, ahol előrelátón, futólagosan céloztunk arra a különös csillagképre, amely az élet kaleidoszkópjában a körülmények vetődtek. Mert azt mondottuk ott, ugyanakkor, amidőn az úrnő láthatólag komoly erőfeszítéseket tett, hogy Józsefet eltávolítsa Potifár házából, amire eddig Dodo, a házastörpe törekedett, az apró ruhatáros szép szavakkal kezdett Józsefnek hízelegni, és alázatos barátjának mutatta magát nem csak ő előtte, hanem az úrnő előtt is, akinek most mindenképp dicsérte és magasztalta az ifjat. Pontosan így volt. Egy szóval sem mondottunk ott többet a kelleténél. Az oka pedig az volt, hogy Dudu megértette és észrevette, mi történik Mut M. Enettel, és miből ered törekvése, hogy az ifjú Ozarszifot eltávolítsa szem elől. Fölfedezte nappal rokon képessége folytán, mely kicsinségének megadatott, s amelyet minél furcsábban állt neki, annál buzgóbban tisztelt és gyakorolt, úgy, hogy ezen a téren csak ugyan agyafurt hozzáértőnek és szakembernek számított, és ebben a szférában minden előfordulható iránt jó szimata és érzéke volt, noha különben éppen a fontos adománya kisebbítette törpe értelmét és bölcsességét. Hamarosan rájött tehát, hogy hazafias panaszaival József növekedése miatt mit idézett elő, vagy legalábbis segített előidézni úrnőjénél, jóval előbb hökkent rá, mint ez maga. Mert kezdetben az asszony büszke tudatlansága, amely még nem gondolt óvatossági rendszabályokra, segített benne, később pedig, amikor már annak szeme is fölnyílott, a megszállott és megzavarodott általános képtelensége, hogy az emberek előtt eltitkolja állapotát. Amint tehát Dudu fölismerte, az úrnő a legjobb úton volt, hogy föltartóztathatatlanul, nyomorultul és természete egész komolyságával belészeressen férje külföldi testi lelki szolgájába, és a törpe kezét darzsolta örömében. Nem várta, és nem látta előre ezt, de úgy gondolta, a jöttmentet mélyebb verembe ejtheti, mint amit különben ásni lehetne számára. És így máról holnapra Dudu oly szerepre szánta el magát, amelyet utána is gyakran játszottak, de amelyet valószínűleg ő sem első ízben játszott, hiszen már mélyen benne járt az emberiség korszakaiban, hanem amelynek kivitelében és beteljesítésében akármi kevéssé vagyunk is tájékozottak elődeiről, gyaníthatólag már jól kitaposott nyomokon haladt, mint sanda jó akaró és kárhozatos hajlamok hírhordója kezdett a törpe lótni futni József és Mutem Enet között. Szavait ügyesen kezdte megmásítani úrnője előtt, abban a mértékben, ahogy előbb csak gyanítva, majd teljes bizonyossággal megismerte szívét. Mert most az úrnő hivatta magához abban az ügyben, amely miatt valamikor ő tolakodott hozzá, hogy előadja panaszait, és magától kezdett vele a botrányról beszélni, amit a törpe kezdetben annak jeléül vett, hogy az asszonyt megnyerte gyűlöletének és föltüzelte bosszúja érdekében. De csak hamar jobban megértette szimatjával, mert Mut igen különösen kezdett szólani. Előjáró, mondta, a törpe nagy örömére egyszerűen így nevezte őt, noha csak alsóbb felügyelő volt, mégpedig a ruháké és ékszereké. Előjáró, magamhoz hivattalak az ágyasház egyik ajtónállójával, akihez egy núbiai szolgálót küldtem, mert hiába vártam, hogy magadtól megjelensz tanácskozásaink szükséges folytatására abban az ügyben, amelyet azért nevezek így, mert ügyesen te irányítottad rá figyelmemet. Enyhe szemrehányásokat kell tennem neked, kíméletesen egyrészt érdemeidre, másrészt törpességedre való tekintettel, hogy magadtól és saját jószántodból nem jelentkeztél ismét ez ügyben, hanem gyötrelmesen várni hagytál. Mert a várás általában nagy gyötrelem, hozzá méltatlan egy rangonbeli nőhöz, és így még gyötrelmesebb. Hogy ez az ügy szívemet rágja, tudnilik a külföldi ifjújé, akinek nevét kénytelen voltam megjegyezni, mivel, amint hallom, Osiris Mondkáp helyett a ház ispánja lett, és minnyájtok, vagy legalábbis legtöbbetek örömére, mint az áttekintés ura jár kell a gazdaságon át szépségében, hogy amint mondom, ez a szégyen és gyalázat szívemet rágja, annak örülnöd kellene, törpe, mert panaszaiddal magad okoztad ezt, és te hívtad föl figyelmemet a botrányra, amely békémet különben talán nem zavarta volna, most pedig éjjel-nappal rá gondolok. Te pedig, miután ügyesen fölhívtad figyelmemet, nem jössz magadtól hozzám, hogy beszélj velem róla, amint szükséges, hanem egyedül hagysz szomorúságommal, is végül értet kell küldenem, és parancsszerűen szemem elé rendelnem téged a kínos eset megbeszélésére, mert semmi sem gyötrelmesebb, mint egyedül maradni ilyen ügyben. Ezt magadnak is tudnod kellene, barátom, mert mit tehetsz egyedül, és a szövetséges úrnő nélkül gyűlöletet tárgya ellen, aki mindenképp annyira előnyben van veled szemben, hogy gyűlöletedet ellene ruhatáros bármennyire is méltányolom, tehetetlennek kell nevezni. Az úr kegyében, aki téged ki nem állhat, ő megingathatatlanul áll, mivel értékessé tudta magát tenni ésszel és varázslattal, s mert istenei mindent sikerre visznek kezében. Hogyan tehetik ezt? Én nem tartom isteneit oly erősnek, kivált itt, az országokban, ahol elvégre is idegenek és nem tisztelik őket, hogy véghez tudják vinni, amit ő véghez vitt, amióta hozzánk került. Benne magában kell lenniük a képességeknek, amelyek ehhez segítették, mert enélkül az ember nem nő és serdül föl a legalacsonyabb rabszolgasorból mindenek felügyelőjévé és az ispán utódjává, és világos, hogy te törpe okosság dolgában épp oly kevéssé érsz föl hozzá, mint külső kegyeltség dolgában, mert műveltséges modora úgy látszik mindenkit meghódít, bármi kevéssé tudjuk is ezt te meg én megérteni. Mindenki szereti, pillantását keresi, nem csak a ház cselédsége, hanem a nép is. A szárazföld és vízi utakon épp úgy, mint a városban, sőt, azt hallottam, hogy föltűnésekor mindenféle némberek a tetőkre kapaszkodnak, hogy megbámulják, és ujjaik gyűrűivel megdobálják feléje kívánkozásuk jeléül. Ez már az iszonyúság teteje. És különösen ezért vártam türelmetlenül a beszélgetésre veled elől járó, hogy tanácsodat halljam. Miként lehetne meggátolni efféle szégyentelenséget, mely viszont a magam tanácsát közöljem. Mert ma éjjel, miközben nem jött szememre álom, azt mérlegeltem, nem lehetne-e, ha a városba megy, nyilasokat adni melléje, akik elkísérjék, és az ekként viselkedő nőszemélyeknek nyilat lőjenek arcukba. Határozottan és éppen az arcukba. És arra az eredményre jutottam, hogy minden esetre is föltétlenül így kell tenni, és ilyen rendszabályokat kell hozni. És mivel most végül megjelentél, megbízlak, hogy azonnal add ki az utasítást az én felelősségemre. Noha nem kell rögtön megnevezned engem, hanem úgy tehetsz, mintha a tanács és ötlet a te fejedben született volna, és büszkélkedhetsz vele. Legfeljebb neki magának, Ozárszifnak mondhatod meg, hogy én az úrnő akartam, hogy az asszonyok arcába nyilazzanak, és hallgass meg, mit felel majd erre, vagy miként nyilatkozik rendszabályomról. Azután pedig jelentsd nekem, mit mondott, mégpedig magadtól és azonnal, anélkül, hogy parancsot kelljen küldenem megjelenésedre, miután a várakozás kínját szenvedtem, és a bánatot, hogy ilyen nehéz ügyben egyedül hagytál. Hát sajnos úgy látszik, ruhatáros, elhanyagolod ezt az ügyet, míg én Amunért fáradozom. Amint Beknehonsz őszentsége is te akartátok, átkulcsoltam férjemnek, Peteprének, a testőr ezredesnek térdét, és fél éjjel küzdöttem vele, hogy vessem véget ennek a botránynak, miközben terhére voltam kényelmének, és megaláztam magam, de kérésem meghiúsult Gránitnál erősebb akaratán, és vigasztalás nélkül és egyedül távoztam. Érted? És törpe, egyik követet a másik után kell küldenem. Te érted, hogy jöjj és segíts nekem? Például azzal, hogy a szégyenletes ifjúról, a ház dodvájáról és viselkedéséről ezt és azt jelents nekem, miként feszít újonnan kicsalt méltóságában, és milyen szavakat ejt társairól és az uraságról, például rólam, az úrnőről, és hogyan nyilatkozik felőlem beszéd közben, hogy ellene fordulhassak, és legyőzhessem növekedését, ismernem kell őt, és tudnom, mint vélekedik rólam beszédében. A te lomhaságot folytán azonban nem kapok hírt erről, ahelyett, hogy mozognál és ravaszkodnál, esetleg rábírnád, hogy közeledjen hozzám tiszteletét téve és kegyemet keresve, így alaposabban megvizsgálhatnám és kifürkészhetném a varást, amivel megzavarja és meggyeri magának az embereket. Mert valami titok lappang itt, és győzelmének oka megfejthetetlen. Vagy talán te, ékszerfölvigyázó, meg tudod érteni és mondani, mit találnak rajta. Éppen ezért küldtem érted, hogy veled, tapasztalt férfiúval megbeszéljem ezt. És már korábban is föltettem volna a kérdést, a korábban jössz törpe. Talán olyan rendkívüli termetre és alakra, no, szó sincs róla, éppen olyan, mint sok más. Akkor, mint általában a férfiakat, nem olyan kicsi, természetesen, mint te, de viszont korán sem olyan daliás, mint férjem, Petepré. Azt lehetne mondani, nagysága éppen megfelelő, de mi elképesztőt mondunk ezzel. Vagy olyan erős, hogy 5 véka gabonát, vagy még többet tud kivinni a csűrből, és ezzel hat a férfiakra, a nőket pedig egészen elkápráztatja? Na, ez se áll. Testi ereje középszerű, megint csak éppen megfelelő, és ha meghajlítja karját, az izmok férfiúi jele nem duzzadt föl durván és kérkedőn, hanem ízlésesen mérsékelt módon domborodik, ahogy épp emberinek nevezhetjük, vagy akár istenének. Barátom. Na, így van ez. De hát hány ezer esetben van ugyanígy, és mennyire jogosulatlan ennek következtében győzelme? Igaz, fej és arc ad az alaknak értelmet és értéket, s méltányosan el kell ismerni, hogy szeme szép ívboltja alatt és sötét éjszakájában szép akkor is, ha tágra nyíltan néz vele, és akkor is, ha bizonyos kétségtelenül előtted is ismert módon, amit fátyolosan hamisnak s álmatagnak lehetne nevezni, összehúzni támad kedve. Na de a szája! Hogyan érthető, hogy ezzel hat az emberekre, és amint hallom, éppen szájnak nevezik, a ház legfőbb szájának. Ez érthetetlen. És valami megfejtésre váró titoklappan itt, mert Ajka inkább duzzadt, és a mosoly, amelyel ékesíteni tudja, úgyhogy foga kiragyog közte, csak nagyon kevéssé magyarázza meg belehabaradástokat, még ha hozzá is vesszük az ügyes szavakat, amik kibudjannak rajta. Hajlandó vagyok azt hinni, hogy varázsának titka elsősorban szájáé, és erről kellene lelesni, hogy annál biztosabban fogjuk meg saját hálójában a vakmerőt. Ha a szolgáim nem árulnak el, és segítségükre nem kell gyatrelmesen várakoznom, akár magamra is vállalom, hogy kifürkészem mesterkedéseit, és elbuktatom. Ha pedig ellenáll, tud megtörpe, hogy megparancsolom az íjászoknak, fordítsák meg fegyverüket, s lőjék nyilaikat az átkozott arcába, szemének sötét éjszakájába és szájának kárhozatos gyönyörűségébe. Dudu méltósággal figyelt az úrnő különös szavaira. Felső ajkának párkányát előre tolva, az alsó fölé kis tenyerét füle mögé illesztve érdeklődése jeléül, amely korántsem volt színlelt, és jártassága a nemzés terén képessé tette, hogy meg is értse. Amikor megismerte úrnője szívét, nem túlságosan gyorsan, hanem lassacskán megváltoztatta szavait előtte, egyik hangról a másikra siklott, ma másként beszélt Józsefről, mint tegnap, de azért hivatkozott tegnapi szavaira, mintha azok épp olyan kedvezőn hangzottak volna, holott minden esetre már kissé enyhébb, de még sokkal megvetőbb értelműek voltak, és általában arra törekedett, hogy mindazt, amit az ifjú háznagyról eddig elmondott, az ellenkezőjére, az epét színmézre fordítsa. Minden józan fejűt undorított volna az efféle durva csalafintaság, és fölbőszített volna az emberi értelem lebecsülése, amely benne arcátlanul megnyilvánult. De a nemzés szelleme megtanította Dudut, mi mindent el lehet hitetni a mutemenet állapotában levő emberekkel, és szemérmetlenül meg is tette. Annak pedig már annyira bódult és elbutult volt a feje attól, ami benne főtt, hogy meg sem tudott botránkozni ekkora szemtelenségen, sőt, inkább még hálás volt a törpének köpönyek forgatásáért.